Istentől, ami atyámtól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, szeretnénk mi is győzelmes életet élni, és sokszor csak pirul az arcunk és szégyenkezünk, amikor csődöt mondunk a napi életünk során. Oly sokszor megszégyenítünk téged, Uram, mi, akik a nevedet halljuk, akik kijelentjük, hogy a tiéd vagyunk, de sokszor nincs erő, nincs bizodalom, nincs hit, nincs szent élet, hanem engedetlenség, és akkor összetörik, Uram, a lelkünk, szégyenkezünk, és segítségül hívjuk végre a nevedet. Bárcsak megtanulnánk, Uram, a leckét, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Bár csak megtanulnánk, hogy győzelmes élet csak a veled való élő, szoros kapcsolatban lehetséges. Uram, csak te tudsz bennünk győzni, csak te tudod győzelemre vinni a te népedet, és egyen-egyen a mi életünket. Köszönjük, hogy elénk adod a te igédet, amelyből sok mindent megtanulhatunk. Hogy kell megkezdeni a hit harcát, hogyan kell téged követni, veled járni, győzelemre jutni. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd legyen ez a hét mély elcsendesedés előtted, hadd legyen ez a hét számunkra tanúsággal, és hadd legyen, Uram, a te igéd életet teremtő hatalommal a mi életünkbe. Amen. Most estéről estére a Bírák könyvéből a Gedeon története áll előttünk, és a délelőtti alkalmakon pedig az Efezusi levél 6. fejezete. Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy az egész hét arról szól, hogy Istennel való élő közösség, az gyakorlatilag egy harc, egy küzdelem. A hívő élet nem más, mint az élet küzdelme, az élet harca. De ezt nem nekünk egyedül kell megharcolni, mert ha így volna, akkor már feltarthatnánk a kezünket, hiszen az ellenség rendkívüli. Van ellenség. Nagyon sokszor elmondták vallásos emberek, nekem is, hát nem azért jön ő a templomba, hogy ott is felidegesítsék, meg problémákat zudítsanak a nyakába, hanem ő azért jön a templomba, hogy itt szépen megnyugodjon, békessége legyen, legalább egy óra legyen a héten, amikor neki békessége van. Hát aki így gondolkodik, az semmit nem ért az egészből. Sajnos nem így van, nem vagyunk a mennybe, hanem ellenséges területen élünk, és bizony az ellenség a sátán, de ne felejtsük el, hogy nem csak a sátán, hanem a sátán uralm alatt lévő, sokszor nagyon tetszetős és számunkra nagyon vonzó világ, de talán a legveszedelmesebb ellenség a belső áruló, aki kinyitja az ajtót. Az a legveszedelmesebb. Ez pedig az én óemberem, amelyik kollaborál a világgal, mert vágyakozik rá, mert egyszerűen ez van az ember természetéből adódóan, és ez az igazi veszedelem. Na most ezért harc, hiszen körül vagyunk véve ellenséggel, mondhatnánk, bekerített emberek vagyunk. És nagyon sokszor magamon is szégyenkezve tapasztaltam, hogy milyen felületes vagyok, mennyire nem veszem komolyan, én sem, milyen sokszor olyan lazára veszi az ember, hát mi úgyis hívő emberek vagyunk, az Úr úgyis megőriz bennünket, és egyszerűen olyan laza módon gondolkodunk, aminek aztán megvan a saját életünkben is a súlyos következménye. Tehát Pál apostol világosan elmondja, hiszen mindannyian jól ismerjük az Efezus 6-ot, hogy nekünk nem emberek ellen van tusakodásunk, de látjuk aztán Izrael életében, Izrael Istennek a testi népe volt. Egy népet Isten kiválasztott. Ez történelmi tény. És ez a nép testi életet élt. Tehát ebben a világban jött, mint ahogy mi is. És igenis, ebben a közegben, amiben Izrael élt, nagyon sokszor ők sem fogták fel, hogy micsoda rettenetes, ellenséges erő veszik őket körül, és ők is csak a testi ellenséget látták, és nem látták a lelki láthatatlan ellenséget. Hát ennyi bevezetés után akkor olvasom Isten igét a Bírák könyvének 6. fejezetéből, a mai alkalommal a 6. fejezet első versétől a 10. versig olvasom. Tehát Bírák könyve 6, 1-től a 10-ig. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr Midján kezébe adta őket 7 esztendőre. Midján pedig kemény kézzel bánt Izraellel, Izrael fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat hegyi erődöket. Midján miatt, mert valahányszor Izrael vetett, Midján, Amálek és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak, és tönkretették a föld termését, egészen a Gázába vezető útig. Nem hagytak élelmet Izraelbe, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem, mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, annyian jöttek, mint a sáskák, maguknak és a tevéiknek nem volt se szeri, se száma. behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Izrael így nagyon elszegényedett, Midian miatt. Ekkor Izrael fiai segítségül kiáltottak az Úrhoz. Amikor Izrael fiai Midian miatt segítségét kiáltottak az Úrhoz, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik. Így szól az Úr Izrael Istene. Én hoztalak föl benneteket Egyiptom földjéről, és hoztalak ki benneteket a szolgaság házából. Kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből, és mindazok kezéből, akik elnyomtak titeket. Kiűztem őket előletek, és nektek adtam az ő országukat. És ezt mondtam néktek, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de ti nem hallgattatok a szavamra. Tulajdonképpen ennek az egész drámának ez a csattanója, hogy Isten szólt, de ők nem hallgattak a szavára. Örök, zöld problémája minden embernek. Egy-két gondolat Izraelről. Izrael Isten választott népe. Ő 4000 éve ezelőtt kiválasztotta Ábrahámot, és úgy döntött, hogy az ő utódai közül fog megszületni a messiás. Tulajdonképpen ez volt Izrael legfőbb küldetése, hogy a világ szabadítója, a világ megváltója megszülethessen. De természetesen az a 2000 év, ami Ábrahámtól Jézus Krisztusig eltelt, az alatt sok minden történt, valóban elszaporodott ez a nép, törvényt kapott, Isten népeként kellett volna élnie az életét, és örök bukások sorozata az, ami fémjelezte az útjukat. Na most ugyanezt elmondhatjuk persze a kereszténység történelméről is. És megrendítő párhuzamot lehet felfedezni Izrael és az egyház között. Három nagyon jellemző csoport ott lehet felfedezni Izraelben is, meg a mai kereszténységben is. Az első csoport általában az öntudatos vallásosok, akik azt hiszik, hogy az Isten is őértük van. Tehát egyszerűen van egy réteg, hát Izrael az a farizeusi réteg Jézus korában, aki olyan öntudat túltengésbe szenvedett, hogy a legsúlyosabb ítéletet kellett az Úr Jézusnak felettük elmondani. Ez tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, hogy minden én éltem van, én vagyok a tökéletes, a kiválasztott, és ez a legrettenetesebb állapot. Aztán a nagy tömeg, a közönösök tömege. Ábrahám unokái közül is, ugye ott volt Ézsavú, aki várángatva mondta, minek nekem az Ábrahám örökség. Nem kell. És Izraelben is ez volt a jellemző, a tömeget ez jellemezte, az úgynevezett vallási tömeget, hogy lényegében nem érdekelte őket. Aztán a harmadik csoport, a maradék, akik hűségesek maradtak az Úrhoz, akik leborulva imádták őt, akik igyekeztek betartani a törvényt, és várták a megváltót, a szabadítót. Ez volt mindig a törpe kisebbség Izraelbe is, de ugyanilyen törpe kisebbség a kereszténységbe is, azok az igazi biblikus hívők, akik egyedül az Úrtól várják az életük megoldását, az Úrtól várják a győzelmes hívő életet, az Úrtól várják az örök életet. Tehát ez az a kisebbség, ami mindig jellemezte Isten népét. Annyira így van ez, hogy pár száz év múlva, amikor Illés próféta bevádolja Izraelt az Úrnál, ott a Hóreb hegyen, és azt mondja, Uram, elhagytak téged, lerombolták az oltáraikat, megölték a prófétáidat, és egyedül maradtam. És amikor ezt elmondja Illés, gondolom tele fájdalommal és keserűséggel, akkor az Úr azt mondja, hogy nem így van, mert megtartottam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a bál előtt, és nem csókolták meg azt. És ezt most azért mondom, mert látjuk, hogy hogy mennyire fontos az ember hozzáállása, a magatartása, a viselkedése. Nem mindegy, hogy én ilyen öntelt, beképzelt, nagy hívő vagyok, nem mindegy, hogy közönös vagyok, és nem mindegy, hogy vagy pedig meghúzolok az én Istenem előtt. Tehát ne mondja senki, hogy nem vagyok felelős. Hát aki így gondolkodik, az nem érti meg az Istent. Nem érti meg az igét. Hát felelős vagyok. Hát felelős vagyok, hogy leborulok-e a Baál előtt. Felelős vagyok, hogy megcsókolom el azt. No de hát, ha az életembe kerül, hát az is a te felelősséged. Én így mondanám, hogy az üdvösség egyedül az Úrtól van, a kárhozat meg magamtól. Azért, mert megvan a kegyelem, megvan a megváltás. És miért nem borulnak le előtte az emberek? Mert nem akarnak. És nem mondja nekem senki is, mert öreg ember vagyok, ismerem én az embereket. Olyan sok embert megismertem. Nem azért nem tér meg, mert az Isten nem engedi meg, de hogy nem akar megtérni. Egyszerűen nem akar, nem is érdekli, esze ágában sincs. Csak aztán akkor jön a jajveszékelés, amikor aztán a dolgoknak megvan a következménye. Egyébként a Virág könyve, így fogalmaztam meg magamban, hogy Izrael szégyene ez a 300 év. Igaz, hogy a több is. De gondoljatok bele, hogy az egész könyv, mint egy refrén, ismétlődik. A második fejezetben csodálatosan összefoglalja, csodálatosan szomorú, összefoglalja az Úr ezt a korszakot. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a bálokat tisztelték, elhagyták az Urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak, a környező népek istenei közül azokat imádták, és így ingerelték az Urat. De amikor elhagyták az Urat, és a Baált meg az Astartékat tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Kiszolgáltatta őket a körülöttük lévő ellenségeiknek, úgy, hogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Hát így itt összefoglalta ennek a kornak minden nyomorúságát. És aztán elmondja, hogy aztán Isten támasztott bírákat, szabadítókat, megszabadította őket, meghalt a bíró, meghalt a szabadító, újra kezdődött minden, megint azt tették, amit nem tetszett az Úrnak. Na most persze ugyanezt látjuk ma is. Még annyit szeretnék megjegyezni, mert engem mindig zavar, amikor hívő testvéreim azt mondják, megkérdezik, vagy szóba kerül, hogy ki az Isten népe, azt mondják Izrael. Hát testvérek, ez egy súlyos teológiai tévedés. Istennek mindig egy népe volt. Jézus Krisztus előtt természetesen Izrael, de Jézus Krisztus után mindazok, akik hisznek Isten egyszülött fiának nevébe. Akár zsidó, akár görög. Tessék meghallgatni, ez nem az én elképzelésem, hanem az ige világosan elmondja. Az Efezusi levél második fejezetének 11. versétől emlékezzetek tehát arra, ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéletek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, és most tessék figyelni, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezzen, a kettőt egy új emberré teremtette önmagával. Megbékeltette mindkettőt egy testben, Istennel a kereszt által. Tehát értsük meg, hogy ma nem két népe van Istennek, egy népe van Istennek. És az a nép, aki megtagadja az Úr Jézust, az nem Isten népe. Legyen az kereszténynek nevezett valaki, vagy zsidónak nevezett valaki. Tessék meghallgatni egy komoly hívő zsidó ember tanúságtételét, aki már hívőként került Auschwitzba, Krisztus hívőként, és aztán pár sorban elmondja a lényeget. Hazajött ő is, élve, Isten csak hamar egy rendkívüli lehetőséget adott. A háborút és a deportálás szenvedéseit átvészelt zsidóság a hitközség nagy termében gyűlést tartott, közvetlenül a háború után. Hogy a szomorú múltat felszámolják és a jövő teendőt megbeszéljék. Ezen a gyűlésen sokan felszólaltak. Egymást érték a panaszok és a keserű kifakadások a múlt, a sok elpusztult családtag, barát és egzisztencia miatt. A helyzet nagyon feszült volt, amikor én is szólásra emelkedtem. A Bibliára hivatkoztam, és felhívtam a jelenlévők figyelmét arra, hogy a zsidó nép vétkezett Isten ellen, és azért ért bennünket annyi csapás, és azért kell szenvednünk. Most itt az ideje, hogy keressük Istent, és lássuk meg, hogy Jézus Krisztus a zsidók messiása, hogy szűnjék meg az átok, amik évszázadok óta sújt bennünket. Tehát tessék, hát így gondolkodik egy hívő zsidó, aki látja, hogy nincs két nép, egy nép van, az a nép, aki Krisztusban hisz. És mi van a többivel? Ne tessenek megbántódni, de nem is tudnak jobban felbosszantani, mikor azt kérdezik, mi lesz a buddhistákkal, meg a hindukkal. Itt az ige nem arról beszél, az ige arról beszél, mi lesz az Isten népével, mi lesz veled, mi lesz az egyházzal, mi lesz a gyülekezettel. Azzal foglalkozunk, ez jó kibúvó. Ez egy olyan kérdés, amire tulajdonképpen mindenki tudja a választ. Hát érjenek meg. És úgy a hitehagyott keresztény, mint a buddhista vagy a hindu. Térjenek meg. Nem tudják, de hogy nem tudják, akkor miért vágják el a keresztények fejét, ha nem tudják? Mindent tudnak. Ne tessenek hinni, hogy nem tudják. Nagyon jól tudják, mind ahogy, és sokszor tessék eljönni, sokszor jobban tudják keleten, hogy kicsoda Jézus, mint itt, mondjuk Budapesten a hatalmas háztömbök között tolja a fiatal asszony a babakocsit, odalép hozzá két misszionárius, és megkérdezi tőle, hogy ismer-e Jézus Krisztus. Azt mondta a fiatal asszony, nemrég költöztek ide, ők még itt senkit nem ismernek. Na most nem kell elmenni Indiába, hogy valaki senki. Indiában jobban tudnak Jézusról, mint úgy látszik, mint Budapesten. Tehát értsük meg, hogy a kérdés nem az, hogy itt se az a kérdés, hogy mi lesz a amálekitákkal, meg mi lesz a keleti törzsekkel, hanem az a kérdés, mi lesz a szerencsétlen Isten népével, akiket most le fognak mészárolni, ha csak az Isten meg nem menti őket. Tehát próbáljunk józanok lenni, és ne ilyen dolgokkal foglalkozzunk. Egy fiatal ember járt lelki gondozótól lelki gondozóra. És mindenféle vallásos problémákkal szekírozta ezeket a lelkészeket. Végül elvetődött egy öreg református paphoz, annak is előadja a teológiai problémáit, erre azt mondja neki az öreg pap, na ide figyelj, arról beszélj a paráznaságaidról, arról beszélj nekem. És megdöbbenve a fiatal ember azt mondja, honnan tudja. Mert ezek a buta kérdések, ezek csak elhárító kérdések. De neked nem ez a problémád. Tehát kiderült, hogy egy férjes asszonyja volt viszonya. Tehát ne beszéljünk mellé. Arról van szó, hogy velem mi lesz. Veled mi lesz? A gyülekezettel mi lesz? Isten népével mi lesz? Ez a kérdés, és ezt veti elénk nagyon élesen a Bírák könyve. Én azt gondolom, hogy nem kell törnünk a fejünket, hiszen itt van az igében, hogy mi volt az a bűn, ami miatt Isten megharagudott rájuk. Hát elhagyták az Urat. Idegen isteneket imádtak. Jézus Krisztus, mikor megkísérti az egyik írástudó, akkor megkérdezi tőle, hogy melyik a nagy parancsolat a törvénybe. És akkor Jézus mondja, egész pontosan idézi a Sömát, ugye a 5 Mózes 6.4-et, hogy halld Izrael, az Úr, egyedül Úr. Az Úr a te Istened, egyedül Úr. És szeresd az Urat, a te Istened, a teljes szívedből, a teljes elmédből, teljes lelkedből. Tehát ez az első és nagy parancsolat. Erre azt mondják, hogy ó, rendben van, ez a vallásosokra vonatkozik. Hát ez nem vonatkozik, kérem, mondja nekem egy ateista. Ez a ti dolgotok. Amikor egy ember így beszél, az a mély sötétségben van, mert ő nem érti, hogy Isten teremtette őt. És a teremtés jogán minden ember, az eszkimótól, a bantu négerig, az utolsó ember is Isten tulajdona. A teremtő Isten tulajdona. És aki ezt a teremtő Istent nem tiszteli, az ne is várjon semmi jót. Hát értsük meg, hát nem logikus. Ő teremtett. Az övé minden ember. Övé az egész világegyetem. Benne az én életem. Akkor hogy merem azt mondani, hogy nem tartozik rá? Hát majd az Isten is azt mondja, barátom, te nem tartozol hozzám. Mi közünk egymáshoz. És ez az élettel való játék. A modern ember azt mondja, neki joga van megválasztani azt az Istent, amelyiket akarja. Hát úgy gondolkodott ezek szerint Krisztus után, ugye, illetve Krisztus előtt, mikor is történik a dolog, ugye Krisztus előtt 1446-ban jött ki Egyiptomból Izrael. És ez az egész korszak 300 évig tartott a Bírák kora. Tehát most ez körülbelül a közepe táján történik, tehát Krisztus előtt az 1300-as években vagyunk. És hogy gondolja az az izraeli, akivel örök szövetséget kötött az Úr, a Teremtő Isten, örök szövetséget. Hát ne felejtsük el, hogy kezdődik a Biblia. Francis Schaeffer azt mondja, nem úgy kezdődik az evangélium, hogy úgy szerette Isten a világot, hanem azzal kezdődik az evangélium, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Miért? Hát nem örömhír, hogy nekem van egy Istenem. Hát akinek nem örömhír, én nekem örömhír, hogy ő van. Ő az én drága Istenem, aki megteremtett engem. No de ezért én az övé vagyok. És kutya köteles minden ember imádni őt. Aki nem teszi, vesztére teszi. Tehát a modern ember, már mondtam, az úgy gondolja, hogy azt az Isten tiszteli, amelyiket akarja, azt a vallást gyakorolja, amelyiket akarja, neki joga van. Joga van, megteheti. Isten nem zsarnok. És itt valamit nagyon szeretnék a testvéreknek elmondani. Amikor az Úr Jézus a samária asszonynal beszélget, tudjátok, mit mond? Nagyon érdekes dolgot mond, hogy Isten imádókat keres. Tudnék, Isten a teremtménynek csak imádni lehet. Azért mondja az Úr, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, ez az imádat, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődmédből. És aki ezt nem teszi, az lázadó. A sátán oldalára állt lázadó. Hát lehet imádni a baálokat, tessék. De kik voltak ezek a baálok? Hát mindenféle hamis istenek volt. A Baalberit, meg a minden népnek külön esőcsináló istenei. Délután volt itt szó a nyereségről. Miért imádták őket? Miért tisztelték őket? Mert elhitték a pogány szomszédaiknak, hogy a termékenységi isteneknek, ha bemutatod az áldozatot, akkor jobb lesz a földet termése. A Baalt esőistennek is nevezték. Hát az Isten megtanította Illés korában Izraelt, hogy 3,5 évig nem volt eső. Azt mondja az Úr, majd én megmondom, hogy ki az esőt csináló. Tehát egyszerűen az ember bolond, mert az ördög bolondá tette. És igenis imádókat keres az Isten. És én azt gondolom, mi akik az Úr Jézus Krisztuson keresztül megismerhettük Istent, mi tudjuk, mit jelent az imádni az Atyát. Hogy valóban ő előtte hódolni, őt a legnagyobb szeretettel és tisztelettel imádni azért, mert ha ő nincs, akkor én nem vagyok. Hát én meg kellene érteni, ő az én életem. Ahogy János olyan gyönyörűen mondja, hogy aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Most így is lefordíthatnám, akiben nem lakik az Isten, az halott. És akkor jönnek az ostoba pogánysággal, hogy minden ember szívében ott lakik az Isten. Például egy ilyen közösség, mint a Tezi, az is fölkapta, hogy a meditációval menjél le a belső világodba, és ott fogsz találkozni az Istennel. Hát könyörgöm egy istentelen pogány szívébe, de nem is kell istentelen pogánynak lennem. Egy újjá nem született keresztény ember hiába keresi a szívébe az Istent. Nem lakik ott. Nem lakik ott. Csak akkor, amikor megtértem, újjá születtem, amikor a szent lelket megkapom, hiszen a szent lélek által költözik a szívembe, addig nincs ott az Isten. Lehet, hogy a démonokkal lehet ott találkozni, de az Istennel nem. Egyébként ezzel a meditációval kapcsolatban kis ilyen bevezették kötelezőnek ez a bizonyos Bagdi Emőke, ugye kis ilyen ráerőltette a kormányra, hogy kötelező meditáció. De milyen meditáció ez? Ez a keleti meditáció. A tárgy nélküli meditáció. Jürgen Moltmann, egy neves református teológus, aki tulajdonképpen nem lehet megvádolni túl erős pietizmussal, de azt írja az Új Életstílus című könyvébe, hogy a tárgy nélküli meditáció nem vezet sehova, legfeljebb a zárt osztályra. Ebbe akarják belevinni a gyerekeinket? Tetszene kéne tenni? Igen, hova vezet egy tárgy nélküli meditáció? Mi az, hogy nyisd meg magad, és jön valaki? De jön ám. Az ellenség, akiről beszélek. És ezt kell megérteni, hogy igenis van ellenség, és a sátán az ellenség. És elhitet. És a sátán mindig a bálványok mögé bújik el. Látjuk, ez a szerencsétlen nép elhiszi a pogány szomszédaiknak, hogy hát imádjátok a mi Istenünket, hát ez csak a hasznotokra válik. És átokká lesz rajtuk. Isten kiszolgáltatja őket. Meg lehet figyelni, hogy Izrael egész történelmébe azoknak szolgáltatta ki Isten az ő népét, akiknek az isteneit elkezdték tisztelni. Na, akkor végük volt. Jöttek a midianiták, jöttek az amálekiták, jöttek a keleti törzsek. Most nem jönnek? Jönnek, csak másként. De komolyan értsük már meg, hogy Izrael és a kereszténység abszolút párhuzamba állítható. Amit Izraellel tett az Isten, azt teszi velünk is. Mert Isten népe, Isten nem hagyja, hogy a népe teljesen elvesszen. És ez a szeretete, hogy jó megveri őket. Mert addig nem kiabálnak Isten után. Amíg jól ment a dolguk, addig jó a Baál, jó az Astarte, minden jó. Amikor nagy bajban voltak, akkor ja Istenem. És akkor küld az Úr egy prófétát. Nagyon érdekes, hogy az Úr nem úgy bünteti meg őket, hogy nem tudjuk, miért vert meg az Isten, hanem megmondja nekik, hogy miért kaptok, mert elhagytátok az Urat. Amikor az Úr Jézus kiűzi a templomból a kufárokat, ugye Izrael nem azt várta, hogy Jézus a saját népének megy neki, hanem azt várták, hogy majd Jézus a rómaiaknak megy. De Jézus nem a rómaiaknak ment. A saját népét akarta megtisztítani. Értjük ennek a kegyelmét? A kegyelem. Amikor engem vár meg, amikor engem akar megtisztítani, és átéltem az életem sokszor, hogy keményen megvert az Úr. És tudtam miért. Nagyon jól tudtam, hogy ezt ezért kaptam. És mit tettem? Láthatatlanul megcsókoltam az ő kezét, hogy köszönöm, drága mennyei édesatyám, mert így mentetted meg a bolond gyermekedet. Legyünk józanok, mert komoly ellenség vesz bennünket kerül, és az életünkkel játszunk. Ez a vallási játék, ez nem valami, hogy így mondjam, valami az ember életéhez hozzátartozó, velünk született hajlan, mondhatnánk így is, de ennél sokkal több. A pszichológia, ugye a hitetlen pszichológia a vallási kérdést úgy kezeli, hogy hát az emberben van egy e fajta készség, meg indulat, és hát ezt azért jó kielégíteni. Mert ha nem tesszük, akkor hiányérzete van az embernek. Na hát itt aztán mindegy, hogy a Buddha szoborral töltött ki a vallási vágyaidat, vagy éppen a Mohamed előtt borulsz, teljesen mindegy. Mármint a hitetlenek szemébe. Isten meg azt mondja, nincs más Isten. Hát akkor ezek kik? Hát ezek démonok. Hát ez, minden bálvány mögött az ördög van. Azt mondja Pál apostol a korintusiaknak, hogy emlékeztek? Mikor ellenállhatatlan erő vitt és vonzott benneteket a néma bálványokhoz. Hát a bálvány mögött erő van. És nem csak a pogányok alkotta bálványokról van itt szó, hiszen most itt azt hiszem mindannyian mondhatnánk, hogy jó, hát én soha nem borultam le semmilyen bálvány előtt, meg nem mentem semmiféle olyan dologba bele, ami valami idegen vallás tisztelete lett volna. Nem is kell. Mert az ördög az meg tudja oldani a mi pótisteneinket. És ugye tessék megfigyelni, a legtöbb ember Isten a saját maga. Ott ülünk a trónon, aztán mi vagyunk a bálvány. Én vagyok a bálvány, ez az én bálvány, ezt sokszor elmondják igehirdetők, de így van. És önmagamat imádom. És pont erre akar rávenni az ördög, kit imád? Magadat. Valósíts meg magadat, és imád magadat. Hát de könyörgöm, ez maga az őrület, mikor egy ember önmagát imádja. Na hát, ha én önmagamat imádom, akkor arra se lemarad szeretet, hogy mondjuk a szeretteimet szeressem, meg a feleségemet, meg a gyerekeimet, mert akkor csak önmagamat imádom. De ha az Istent imádom, ha ő előtte borulok le, ha ő előtte hódolok meg, akkor minden a helyére kerül. És ezt nagyon komolyan meg kellene érteni, hogy nem úgy van az, hogy ó, hát Izraellel így történt, velünk meg nem. Hát azért ne felejtsük el a két világháborút. Isten kegyetlenül elverte Európát. Meg az egész világot. Hát azt elfelejtettük, elám, ők is elfelejtik. Hát 40 évvel előtte megszabadította Isten őket a kánaáni népek alól, ugye Deborával és Bárákkal. Aztán 40 év után már megint itt tartanak, hogy megint idegen isteneket imádnak. Tehát az a kereszténység, ami a két világháború előtt volt, az bizony egy nagyon hamis kereszténység volt. Arról az elején mondtam, az a fajta, hogy mi vagyunk a keresztények, milyenk a menny, ahogy ezt a zsidók is gondolták, mármint a hamis vallásosok. És Isten megvert bennünket kegyetlenül. Úgy, hogy nem ő robbantotta ki a világháborút. Hát esetben csak el kell engedjen, kiszolgáltat, elenged, megverjük mi saját magunkat. A római levélben is mit olvasunk, hogy Isten kiszolgálta kiket, akik nem tisztelték Istenként, azokat kiszolgáltatta. A minden ferde hajlamra, minden gonoszságra. Tehát elkezdődött az ítélet, illetve tulajdonképpen folyamatos az ítélet, de tudjuk az utolsó időkről, hogy nagyon kemény ítélet elé néz az a kereszténység, amelyik már régen nem keresztény. Mert sokan úgy vannak vele, hogy hát mi közöm hozzá. Nem egy szülőnek megmondtam, ne kereszteltesd meg a gyerekedet. Ha néztek rám, hogy mi bajom van. És elmagyaráztam nekik, hogy értsétek meg, nem fogjátok keresztény hitre nevelni. Az a keresztség Isten előtt ítéletté lesz azon a gyereken. Nem értették. Pedig erről van szó. Mert amikor oda ígérték az Úrnak, mert oda ígérjük a keresztségbe, mind ahogy a zsidók is oda ígérték a gyerekeiket a körülmetélkedésbe, és aztán odaadták a Baálnak, a Moloknak, meg ki tudja, mit műveltek. És ugyanezt csináljuk mi is. Nincs itt különbség. De Isten ítélete még mindig sokszor kegyelmes, mert ha nem lépne közbe, akkor a sátán teljesen elugrolna az életet, mind ahogy 7 évre majd ki is szolgáltat. Itt is 7 évig kiszolgáltatta őket, tudjuk, hogy az Antikrisztus is 7 évig fog uralkodni, és az lesz az igazi nagy ítélet. És mikor? Mikor már nem lesznek hívők. És tessék elhinni, hogy legjobb úton haladunk el mefelé. Készül a nagy világvallás, senki, most komolyan sokan nem is értik, hogy mi folyik a világban, mert nem figyelnek oda. Pedig olyan világosan kimondják vezető püspökök, világosan kimondják, és akkor nem esik le a tantusz az embereknek. Tessék meghallgatni, egy német újságból idézek. Tehát a vallásokat összekötő-e az Isten? Ez a címe a cikknek, amely a Német Hitvalló Egyház egyik folyóirata. Arról tárgyal, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Azt mondja, kettős a tartalom, én vagyok, ne legyen más. Erre pedig mi a helyzet? Senki nem bérelheti ki az igazságot. A felvilágosodás nyomán érvényesül az a felfogás, hogy itt az óra, hogy legyünk türelmesek, toleránsak, vallás értelemben is. Tehát nem veszük figyelembe, hogy ő egyedül az út, az igazság és az élet. Az igék azonban ellen mondanak az új felismerésnek, mi mindannyian ugyanabban az Istenben hiszünk. Ez most a motto. Tehát ugyanabban, de ezt nem csak a katolikusokra, vagy reformátusokra, meg evangélikusokra mondják, hanem a mohamedánokra, a zsidókra, hogy ugyanaz az Isten, Ábrahám Istene. És ezt meg is ideologizálták szépen, hogy mind a három vallás Ábrahám Istenét tiszteli. Hát ebben van igazság, csak éppen mit mondott Ábrahámnak az Úr? A te magodban áldatik meg a föld minden népe. És hol van itt az ő magja, a Krisztus? Ebben a három vallásban elsikkadt. Teljesen elsikkadt Krisztus. Itt minden lesz, csak éppen... És hogy Berlinbe fölépült, éppen szégyenre egy evangélikus templom területén, fölépült az a közös templom, az ő háza, így hívják. Nem mecset, nem templom, nem zsinagóga. És megvan a közös teológia. Közös papokat képeznek. Már meg működik. Közös papokat képeznek. Most ebbe beletetszik sétálni egy ilyen vallásban? Bele fognak vinni bennünket. Természetesen, aki ebbe belesétál, annak annyit. Tehát itt azt mondja, világszerte működő erők vannak itt munkában, és már foszforeszkálnak az egyház törzsén, sötét csillogásban, az új megvalósítandó vallásosság jelei, amely a tudat alakító módon belép az emberiség életébe. Isten Krisztusára nézve kell eldőlnie, hogy keresztény egyház hogyan viszonyul a vallásokhoz. Nem kevesebbről van szó, mint hogy vagy. Hát ezt nem lehet összemosni. Hát ha én azt mondanám, egy mohamedán megkérdeznék, hogy Allah Jézus Krisztus Istene és Atya, akkor megszagadná a ruháját, és levágná a fejemet. És akkor, hogy akarnak egy vallást? Hát és ki akarja ezt az egységet? Ugye? Tudjuk. Hát erről van szó, hogy van ellenség. És ne gondoljuk, hogy a világ embere is látják a dolgokat, hogy mi történik. Tessék meghallgatni, mi a véleménye egy közírónak Angliában, Douglas Murray-től idézek, a könyv címe, Európa furcsa halála, tehát Douglas Murray. Furcsa, hogy az iszlám felé fordulnak a fiatalok. Az, hogy a vallás felé fordulnak, már önmagában is jelentőségteljes. Miért nem a kereszténységet választják nyugaton? Részben azért, és ezt jól tessenek megfigyelni, részben azért, mert a keresztény felekezetek nagy részének már nincs önbizalma a térítéshez. Vagy már nem is hisznek az üzenetükbe. A svéd, az anglikán, a német reformált egyházak és minden más felekezet esetében az üzenetük baloldali politikává vált, diverzitásra törekvő jóléti programokká. A nyitott határok mellett érvelő egyházak már óvatosan idéznek azokból a szövegekből, amelyekből egykor prédikációjukat tartották. Aztán beszél a Biblia kritikáról. Hogy hogy jutottunk ide? Mi a Biblia kritika? Próbáld meg a Koránt kritizálni. Tehát egyszerűen katasztrófa vallási értelemben valóban ugyanaz a helyzet, mint a pirák korában. És ne állítsuk magunkat, ennek ugyanúgy meg lesz a következménye, mint akkor meg volt a következménye. És nincs más kiút segítségül hívni az Urat. Egyéni életünkre nézve is, közösségi életünkre nézve is. És ugye jött a proféta, és Isten mindent elmondott nekik, tehát nem, Isten nem árul zsákba macskát. Mondtam nektek, de ti nem hallgattatok a szavamra. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak istenét, akiknek a földjén laktok. De ti nem hallgattatok a szavamra. Hát ezért jött az ítélet. De olyan kegyelmes az Úr. Már megmondta nekik, többet ne is jöjjetek. Menjetek azokhoz az istenekhez, akiket tiszteltetek, őtőlük kérjetek segítséget. Hát látjátok, micsoda nyomorúság. Hát én még láttam gyerekkoromban, ebből is kiderül, milyen öreg vagyok, hogy nem géppel, kézzel csépeltek, cséphadaróval úgy hívták. Hát az igen nagy port tud kavarni. Hát azért, Gedeon azért a présházba csépelt, hogy a midianiták ne lássák a port, ha jöttek volna. Micsoda nyomorúság, hogy a saját termésüket úgy kell ellopni az ellenség elől, hogy éhen ne halljanak. Micsoda nyomorúság. És tessék elhinni, hogy ez lelki értelemben igazi nagy nyomorúság. Azt látom ma, hogy az emberek éhen halnak lelki értelemben. Mert az ellenség elvitte a kenyeret. Mert széttapossák. Mert azt a lelki kenyeret széttaposták. Az igét szinte megsemmisítették. Kinevelték az embert, ha azt mondom, hogy ez az Isten igéje, ez az élet beszéde neked, akkor jobb esetben csak a vállát rángatja, rosszabb esetben a szemembe nevet. Miért? Mert széttaposták. Mert itt olvassuk, hogy belül valóvá lett az ellenség. Ezzel szeretném azért befejezni, mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, annyian jöttek, mint a sáskák, maguknak és a tevéknek nem volt se szer és se száma, és itt van az a mondat, hogy behatoltak az országba, hogy tönkre tegyék, Isten országába. És Isten hiába mondta nekik, hogy számoljanak le ezekkel a népekkel. Fú, ezt ma mondom, akkor azt mondják, hogy mi... Micsoda, hát Isten népirtásra adott parancsot? Hát igen. Hát igen. Amikor Jákobnak azt mondja az Úr, hogy még nem telt be ezeknek a népeknek a bűne, 500 évet kaptak meg testvérek. 500 évet. És nem tértek meg. Pedig ott éltek közöttük a tanúk. Hirdettetett nekik az ige, és 500 évig nem tértek meg. És akkor jött az ítélet. És Izraelnek kellett végrehajtani. De itt mit látunk? Már belül van az ellenség. Tessék az egyházba körülnézni. Belül van az ellenség. Az a teológia, amit tanítanak, az bizony ellenség. Amikor az Isten igéjét szétkritizálom, szentségtelennek tartom, emberinek tartom, akkor már belül van az ellenség. Ez szellemi, persze, ez szellemi dolog, de komolyan kell venni, mert látjátok, hogy behatoltak az országba. És sokszor nem értem, hogy némelyik teológus, most itt gondolok nyugati nagynevű teológusokra, akik teljesen Krisztus tagadók voltak, teljesen Krisztus tagadók. Hát Harnakról olvastam Bonhoeffer könyvébe, még Istenben se hitt. A nagy nevű egyház történész, bécsi professzor, a berlini professzor. Még Istenben se hitt. És akkor ők tanítottak a teológián. Hát akkor mire számítunk? Belül van az ellenség. És mondtam, itt belül is van ellenség. Aki tulajdonképpen azt láttam meg a saját életemben, hogy a legveszedelmesebb valaki az üdvösségemre, nem ezek a hamis tanítók, nem a kívülvaló, hanem az én óemberi természetem. És amikor harcról beszél az ember, akkor az első ellenség, ami már belül van, azt kell legyőzni. Hogy mondta az Úr Jézus? Feszíts meg! Hát nem azt mondta. Ha valaki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét. Ezt az ellenséget meg kell feszíteni, halálba kell adni. Hú, mondják erre a mai emberek. Hát de régiek is ezt mondták. Tehát egyszerűen az ember számára ez szinte felfoghatatlan. De a Krisztussal való életközösség az ember lelepleződik. Én lelepleződök. Az a romlott ősi, romlott természetem, az a kigyomarta természetem lelepleződik, de csak a Krisztus fényében, de csak a Krisztus valóságában. És akkor látom, hogy ezzel nem akarok, hogy így mondjam, szövetségre lépni, hanem Úr Jézus, te lézed én, Uram. És a te természetedet szeretném, ha Úrá lenne az én életemben. Kimerjük ezt mondani ma? Persze ismerem én is a magam természetét, mi szeretnénk úgy megalkudni, hogy hát ez is megmaradjon, meg az is, kecske is, meg a káposzta is, de hát ez így nem működik. Ezért van a sok vereség az én életemben is, gondolom a tietekben is, hogy próbáljuk ezt valahogy kiegyenlíteni, de nem kell. Tudomásul kell venni, az ige olyan világosan beszél. Azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek. Imádkozunk. Úr Jézus, te látod a mi igazi valónkat és helyzetünket. És köszönjük, Uram, hogy annak idején se rejtetted el Izrael elől, még azok elől se, akik bálványimádókká lettek, megtagadtak téged. Még azok elől se rejtetted el, hogy miért is haragszol, és mivel vétkeztek ellened. Köszönjük, Uram, hogy ilyen jóságos vagy. Sokszor átélem, Uram, és ez nyugöz le és kötöz meg teljesen ez a hihetetlen szeretet, ami benned van. És ez a szeretet az, amelyik túl segíthet bennünket minden kételyen, kétségen, minden magunkhoz ragaszkodó gondolat. Mert Uram, te nem megsemmisíteni akarsz minket, hanem éppen kiteljesíteni. Köszönjük, hogy a te lelked valóban kiteljesít bennünket. És köszönjük, hogy egyre jobban megismerhetünk téged, és valóban leborulhatunk előtted, imádhatunk téged. Ajándékozz meg bennünket ezzel az indulattal, lelkülettel. És ha bajba vagyunk, Uram, hadd tanuljuk meg Izraeltől, hogy segítségül hívjuk a te nevedet. Amen. Az üdvét Krisztus Jézusnak, Oh, God,
Yeah.